Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét együtt gondolkodásra hívom Önöket, és köszönöm, hogy csatlakoznak a gazdasági problémákat elemző műsorhoz. Ez a műsor Molnár Péter úr műszaki szerkesztői és szakértői munkájának köszönhetően készül el. Köszönöm, hogy vele dolgozhatok. A mai alkalommal szeretném folytatni annak a gazdasági körképnek a felrajzolását, amelyet a múltkor elkezdtem. A válság jelenségek mindig azt jelzik, hogy felborult a világban a reálszféra és a pénzügyi szféra közti egyensúly. Ez lenne a mai adás első témája. A második az állam és a piac viszonya jelenleg, és harmadik a kulcsproblémák kezelése, kezelhetősége. Nos, a reálszféra és a pénzügyi szféra mindig összekapcsolódik, de mozgása nagyon elválhat egymástól, de akkor is összetartozik. Mindkét szféra okozhat válságot. A reálszféra ugye a termelés, beruházások, értékesítés és a fogyasztás szintere, a pénzügyi szféra pedig ennek bizonyos értelemben tükörképe, azaz az ennek finanszírozását biztosító pénzmennyiség és a pénzügyi folyamatok, fizetések, átutalások lebonyolítása. A pénz klasszikus funkciói között szerepel ugye az értékmérés, az, hogy csereeszköz, fizetési eszköz, a megtakarításoknak az eszköze, amely ugye a beruházásokat finanszírozza, és korábban elvált, ma már nem válik el így, hogy nemzetközi pénzügyi eszköz is. Közvetíti tehát az áruk szolgáltatások mozgását, kereskedelmét, de felhalmozható is beruházási, megtakarítási és vagyonképző cél is szerepel. A reálszférában a költségek alakulása, a beruházások megtérülése és a piac bővülése áll előtérben. A mikrogazdaságban, a vállalatok világában szükségszerűen előtérben áll a rentabilitás, a profitok alakulása. Ugyanakkor az észszerű vállalatvezetésnek itt is szem előtt kell tartania a közép- és hosszú távú szempontokat, a vállalatok távlati fejlődését. Például szükségesek a további beruházások, nem lehet minden profitot kiosztani és felélni osztalék vagy egyéb formában. A makrogazdaság, nemzetgazdaság viszont nem működhet a rövidtávú profitabilitás, megtérülés maximalizálás alapján, mert akkor nem lenne meg a szükséges hosszú távú fejlesztés, a közvetlenül meg nem térülő beruházások forrása, például az infrastruktúra, amelyek gyakran nem a beruházások helyén hoznak hasznot, nem vagy csak sokára térülnek meg, például a vasútépítés, de szükséges és fontos ezek fejlesztése nemzetgazdasági szinten. Egy nagyon fontos gondolat, hogy a hasznosság nem egyenlő a profitabilitással, különösen számunkra, keresztény közgazdászoknak nem. Azért, mert valami nagyon-nagyon hasznos lehet, anélkül, hogy közvetlenül profitot hozna. Például a családtagok otthoni munkája, gyermeknevelés, időseink gondozása, karitatív, non-profit intézmények munkája. Egy négy tagú családban szülők két gyermekkel, ebben az édesanyja munkája havonta 1,2 millió forint értékű házi munkát jelent. Ez nem szerepel a GDP-ben, a sokat emlegetett bruttó hazai termelés értékében, senki nem fizeti meg, de a jóisten számon tartja, és remélhetőleg a becsületes családtagok, gyermekek és a társadalom is. Áldottak legyenek az édesanyák és a jó lelkű édesapák, nagymamák, nagypapák. Csida Jenő Háladás és az édesanyám keze című gyönyörű verse jutott eszembe, tegnap este ezt végig gondolva. És annyi sok van még, ugye, hadd említsem meg Mécs Lászlónak a gyönyörű versét, a Királyfi három bánatát. És ha elgondolkodunk a munka értékéről, hát kérem szépen, kevesebbet ér az önfeláldozó otthoni munka, kertészeti munka, karitatív munka, kevesebbet érne Magyarországon, mint Skandináviában, vagy Indiában, mint Bulgáriában. Ténylegesen az elvégzett munka és a benne lévő szeretet mértéke teszi értékessé és nagyon hasznossá, bár nem profitábilis pénzügyi értelemben. De arra is gondolhatunk a gazdaságban, hogyha az édesanyja nem végezné el a munkáját, akkor a társadalomra hárulnak a terhek. Hát gondoljunk arra, milyen áldozatos munkát és gazdasági szervezést és ráfordítást igényel Böjte Csaba árvaházainak fenntartása, az SOS gyermekfaluk és itt tovább. Térjünk most vissza a reálszféra válság jelenségeihez. Emögött mindig az van legáltalánosabb értelemben, de nagyon konkrétan, hogy megbomlik a kereslet és kínálat egyensúlya. A hiányok és a válság nagyon sok mindenre kihatnak. A kereslet-kínálat viszonyában a termelési problémák, szállítás, értékesítés, szervezés, hiánygazdasági jelenségek, ezek az egyik oldalnak a problémája a kínálati oldalon, és a másik oldalon pedig a piaci problémák, a túlkereslet vagy a kereslethiány egyaránt súlyos gondot jelent. Hát miről is van szó? Az egyik, hogy jelenleg a jelenlegi válság mélyén az is van, hogy sok ember reál jövedelme kevés vagy csökken, a piac stagnál vagy zsugorodik, és ezzel együtt kínálati probléma lép fel, termeléskiesés, energiahiány a láncolatoknak, termelési és értékesítési láncolatoknak a problémái. Ezt már a múltkor is említettem. És miért van a pénzügyi szféra válságban a világon? Hát ezzel majd több előadásban is szeretnék részletesebben foglalkozni, illetve nem szeretnék, csak kell, most röviden erről. A világban, az egyes országokban és a nemzetközi pénzpiacon lévő pénzmennyiség, pénzkínálat gyorsabban növekszik, mint a reálgazdaság, az áruk, szolgáltatások termelése és kínálata. Világméretekben egyre nagyobb az összes pénzkínálat, azaz a likviditás. Ezt azonban nem követi az áruk szolgáltatások kínálatának párhuzamos növekedése, emiatt ugye nyílt vagy rejtett infláció jelentkezik. A világban a GDP, bruttó nemzeti termelés értékének növekedése éves átlagban a legutóbbi években 4-5% tett ki, és a válságok nyomán csökkenő tendenciát mutat. A pénzmennyiség pedig általában az elmúlt 5 évben évente a világgazdaságban 12-15, sőt 20%-kal bővült. Na most ebből súlyos probléma keletkezik. Önmagában az egy természetes jelenség, hogy a pénzmennyiség gyorsabban bővül, mint a termelés, mint a termelés értéke, ugyanis ugye a jövedelmét nem mindenki költi el azonnal, tehát akkor a megtakarítás tulajdonképpen hiányzó kereslet lenne a piacon, hát ezt pótolják, bőven túlszárnyalják a hitelkihelyezések és hitelfelvételek. Ugyanígy, ha egy országnak export többlete vagy tőke beáramlási többlete van, tőkejövedelem többlete, például mint Németországnak, akkor ott ezt átváltják, akkor szintén megnő az országban a pénzmennyiség, hiszen a beáramló pénz szintén felhalmozásra kerül, azaz a piacon ennek értékében új pénz teremthető, és kell is teremteni. Na most jelenleg azonban és mindig a deficitek és hiányok problémája súlyosbodott. Ez azt jelenti világszerte, hogy korábban az ezredfordulón körülbelül 100 ország volt krónikusan eladósodott, a 2008-2009-es pénzügyi válság után 120, és jelenleg jóval több, mint 140, az ENSZ-nek a 196 tagállama, és ugye a világban 204 ország van jelenleg. Tehát ez óriási arány, hogy 140 ország krónikus deficittel küzd. Igen ám, de melyek az a pénzügyi hiányok? Egyrészt belsőek, másrészt külsőek. A belső hiánynak országos szinten a költségvetési mérleg a jelzőszáma, átfogó mutatója, illetve az egész államháztartásnak a helyzete. A külső deficitek pedig a külkereskedelmi mérleg és a fizetési mérleg hiánya az országos szinten, és ehhez járulnak még a vállalati deficitek és a lakossági eladósodás. Hát érezzük és tudjuk, hogy ha mindegyik területen hiány van, akkor egyre romlik a helyzet pénzügyileg. Ezeket a hiányokat valahogy mindig fedezni kell. Na most a pénzteremtés csak formálisan van lefedezve, értékpapírokkal, de ugyanakkor a pénzpiaci ingadozások nagyon megnőttek. Ami a súlyos államháztartási hiányokat illeti, az USA-ban abszolút számban milliárd dollárban van megadva, hogy mennyi hiányt teremthet a költségvetés. Ezt kérem szépen, bődületes szám, 18-ról fölemelték 20, majd 22 ezer milliárd dollárra, és jelenleg 30 ezer milliárd dollár az eladósodási plafon. Hát szorozzuk be ezt a dollár jelenlegi árfolyamával, hihetetlenül nagy számot kapunk. Az Európai Unióban ugye a költségvetési államháztartási hiányt ugye 3%-ban határozták meg, de jelenleg a legtöbb országban 5-7, sőt 2 számjegyű, százalékban mérve. Magyarországon idén évvégére szeretnénk 4,9%-ra konszolidálni a költségvetés hiányát. Hát jelenleg jóval e fölött vagyunk, úgyhogy nagy lesz a feladat. És az adósság pedig az éves hiányok kumulálódásából jön létre döntően. Kérném szépen, a inflációról, kamatokról és árfolyamok összefüggéseiről majd részletesen külön adásban szeretnék szólni önökhöz. Tudom, hogy ez az egyik legsürgősebb probléma, úgyhogy ezeket meg fogjuk beszélni. Most az állam és a piac viszonyát hogy jellemezhetnénk? Azt tapasztaljuk, hogy korunkban egyre több közfeladatot kell ellátni, és ezzel ugye nincs összhangban, hogy a gazdaság szereplői értetően mindenki szeretne egyre kevesebb adót fizetni, na most az adók arányának csökkentése egyértelműen kihat a költségvetési bevételekre. Nem lehet az adócsökkentések korát prognosztizálni. Biztos, hogy nagyon sok országban konszolidációra van és lesz szükség. Az államnak szerepet kell játszani a közfeladatok betöltésében, a gazdaság élénkítésében és a közberuházások ösztönzésében. Emellett egy nagyon fontos dolog a családpolitika folytatása, a családpolitika továbbvitele, társadalmi, szociálpolitikai, társadalombiztosítási és a nyugdíjrendszer fenntartása és finanszírozása. A családtámogatások rendszere Magyarországon az egyik legkiterjedtebb, és Európában a legnagyobb bővülést mutatta 2010 óta. Ez azért állt és áll továbbra is a középpontban, mert gondoskodnunk kell a még vagy már önmagukról gondoskodni nem tudókról. Tehát beruházás a jövőbe, a tanuló és a munkába lépő ifjúságnak a támogatása, védelme és erősítése. És a másik oldalon, ha valaki végig dolgozta több évtizedes dolgozói életét, akkor a nyugdíj egy élet munkájával szerzett jog, tehát reál értékben szilárd ellátás kell, ilyenre tarthatnak igényt azok, akik becsületesen fizették a nyugdíjjárulékokat. Igen ám, de az aktuális nyugdíjakat mindig a meglévő munkaerő állománynak kell megtermelnie és befizetésével fedeznie. Vagyis a demográfiai folyamatok, a munkaképeskorú népesség alakulása és az, hogy ebből ténylegesen mennyien állnak munkába, mennyien dolgoznak, ez az arány, és főleg a befizetett járulékok abszolút értéke is együttesen határozza meg a nyugdíjrendszer jövőjét. Ami a piacot illeti, most csak azt említeném meg legfontosabb tényezőként, hogy tisztességes versenyre van szükség a kereslet és a kínálat egyensúlyára. Az előbb ugye beszéltem arról, hogy milyen súlyos következményekkel jár a kereslet és a kínálat egyensúlyának megbomlása. Baj van sajnos, és egyre nagyobb baj a tisztességes versennyel is. Ugyanis a piaci torzulások, a monopól helyzetek, a nemzetközi láncolatoknak a drágulása, beszállítási költségek növekedése, és így tovább, ezek mind-mind a versenyt torzítják, és a kis és közép cégek nagyon gyakran nehezebb helyzetbe kerülnek. De nehezebb helyzetbe kerülnek a kis termelők, kis vállalkozók, a mezőgazdasági termelők, akik a nagy felvásárló láncolatoknak egyre inkább ki vannak szolgáltatva. Ami a jelenlegi extra profitra kivetett adókat illeti, az nem költség, tehát közvetlenül nem szabad áthárítani, és lehetőleg közvetve se. Miért? Hát hiszen a kalkulációknak a két oldala, mérlegnek a két oldala az aktívák és a passzívák, tehát a ráfordítások és az eredmények, és a ráfordítások között, ha megnő az adó, a nyereségadó, az nem szerepel, az a másik oldalt érinti, kevesebb marad a profit. De az átlag profit, ha megvan, akkor az e fölötti profitnak az elvonása adott esetben indokolt lehet, indokolt is, mert nem a gazdasági szereplő plusz teljesítménye nyomán keletkezik, hanem a piaci erőfölény, a nemzetközi helyzet, a nyersanyagáraknak a kül- és belföldi ára közötti különbség nyomán, és így tovább. A legegyszerűbb kérdésre sem könnyű választ adni. Most itt csak hadd említsem meg, hogy aki megtakarít, az szeretne minél magasabb kamatot kapni érte, aki pedig hitelfelvevő, az a minél alacsonyabb kamatban érdekelt. Az infláció egyébként is ugye a pénzromlás, a szegényeknek az adója, őket sújtja a leginkább. Tehát az átlaginfláció 9,5%, de igen ám, éppen minél szegényebb valaki, annál nagyobb súllyal szerepelnek a fogyasztásában az alapvető élelmiszerek, a rezsiköltségek, a létfenntartás biztosítása. Ugyanez a helyzet a munkanélküli segély, mai nevén munkakeresési támogatás terén. Itt csak egyetlen egy dolgot szeretnénk megemlíteni, hogy akárhány hónapig nyújtják nemzetközi statisztikák, mindenütt egyértelműen azt bizonyítják, hogy körülbelül a munkanélküliek 90%-a mindig az utolsó hónapban helyezkedik el, keres és talál új munkát. Ez érvényes az Európai Unióban is, Magyarországon is. Hát ez csak egy elgondolkodtató tényként, a kedves hallgatók ezt is tovább gondolják, hogy milyen nehézségek vannak valójában a döntések mögött. Kérem szépen, jelenleg három sorskérdés és kulcsprobléma foglalkoztat mindnyájunkat, és hát a világ sorsában három nagy gond van. Szeretnék erről is, mind a háromról nagyon röviden csak néhány tényt megemlíteni. Az egyik Ukrajna helyzete. A gazdasági adatok tükrében szeretnék néhány dolgot felidézni. Ukrajna stratégiailag nagyon fontos ország, ugye Európa szerte, de a világ stratégiában is, és hát ez az, amiért a nagyhatalmak mindig is törekedtek, hogy erőforrásait birtokolják, kiaknázzák, sőt kizsákmányolják. Ukrajna területileg második legnagyobb ország Európában, jóval több mint 40 millió lakosa van. A mezőgazdaságot tekintve, Ukrajna első Európában a szántóföldek nagyságát nézve, második a világon az árpa termelésben, és negyedik helyet foglalja el az árpa exportban. A világ harmadik legnagyobb kukoricatermelője és negyedik legnagyobb exportőre kukoricából. A világ negyedik legnagyobb burgonyatermelője, ötödik legnagyobb rostermelője, nyolcadik a világon a búza exportban és más fontos területeken is. Ukrajna 600 millió ember élelmiszer szükségletét tudja kielégíteni. Gondoljunk bele, hogy ez több, mint egész Európa népessége, 600 millió ember. Ukrajna az ipar szempontjából is nagyon fontos nyersanyagokkal rendelkezik, és kulcsfontosságú ezek továbbításában is. Ukrajna az első Európában az ammóniagyártásban, második legnagyobb földgázvezetékrendszere van Európában, Európában a harmadik legnagyobb, és a világon a nyolcadik legnagyobb atomerőmű kapacitással rendelkezik. Sorolhatnánk tovább, a világon a harmadik legnagyobb vasexportőr, a negyedik legnagyobb atomerőművi turbina exportőr, negyedik helye van a titánium exportban és más ritkafémek exportjában is jól szerepel, és tizedik legnagyobb acélgyártó a világon. Hát azt hiszem, ezek az adatok a fontosságot jól jelzik, és hát egyben azt is, hogy miért akarják a világ nagyhatalmai Ukrajnát befolyásuk alá vonni. Hadd említse meg ezzel kapcsolatban, hogy Magyarország gabonatermelése és mezőgazdasági terményeink kétszeres önellátást biztosítanak, tehát Magyarország minden évben 20 millió ember teljes élelmiszerellátását termeli meg. Ez jó és fontos hír, tehát Magyarország számára az élelmiszerellátás biztonsága továbbra is kulcskérdés marad. A koronavírus járványhoz is szeretnék néhány szót. Ugye 530 millió ember betegedett meg világszerte, és 6,3 millió ember hunyt el koronavírusban a világon. Ez több megbetegedést jelent, mint az 1918-1921-es spanyolnátha idején. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk, óvatosak legyünk, felelősségteljes cselekvésünk és óvatosságunk segítsen a koronavírus járvány feléledését és újpóli elterjedését megakadályozni hazánkban. Igazán jól fellélegezhetünk, reméljük, hogy ez így is marad. Azonban vigyázzunk kell, mert Kínában, Kelet-Ázsiában, Észak-Koreában jelenleg is tombol a járvány. Gondoljunk csak arra az egy tényre, hogy Shanghainak 26 millió lakosa van, és a várost gyakorlatilag hetekig lezárták. Afrikában is jelenleg is sok millió a betegek száma. És a mai közlekedés mellett sajnos sok mindent napok alatt behurcolnak Európában. Tehát vigyázzunk azzal, hogy lehetőleg Magyarországon mi mindnyájan felelősségteljes magatartást tanúsítsunk. A harmadik a migráció, hát ugye erről is naponta hallunk. Itt az lenne a legfontosabb, hogy ne legyen kényszerű migráció, tehát azokat a konfliktus forrásokat kellene kezelni, hogy ne kényszerüljön senki éhség, ínség miatt útnak indulni. Ebben is alapvetően más a háborús menekültek és az úgynevezett gazdasági migránsoknak a helyzete. A gazdasági migránsok számára lehetővé kell tenni, hogy békét teremteni beruházásokkal, nemzetközi összefogásokkal a fejlődő országokban, vagy éppen nem fejlődő országok, vagy alig fejlődő országokban otthon maradjanak és otthon építsék emberséges életüket a fejlett országok műszaki, gazdasági, humanitárius segítségével. De kívülről táplálni egy kontinenset nem lehet például. például Afrikát. De súlyos problémák vannak a háborús konfliktusok nyomán, Afganisztántól, ugye Szíriáig, Libanonig, a köztes területeken szintén az olajforrások és kiaknázása miatt. Irak, Irán, ugyanakkor ugye a dél-ázsiai országokban és főleg Afrikában. CENSZ adatai szerint 530 millió ember hagyta el lakóhelyét, ha nem is lépte át a határokat. Ha még át is lépni a határokat, 500 millió embert, ez körülbelül ugye nagyságrendileg Európa egész népessége, ezt nem tudnánk kezelni. Tehát nagyon fontos a helyzet konszolidálása. Olaszországban 500 ezer migránsnál több lépett be az elmúlt fél évben, és összesen sokan tovább utaztak, de még 700 ezer migráns halmozódott fel, amelyet nem győznek. Hasonlítsuk el ezzel össze, hogy Magyarország körülbelül nagyságrendileg ugyanennyi, több mint 700 ezer menekültnek nyújt segítséget. Micsoda nagy teljesítmény ez, és indokolt, hogy köszönettel, hálával gondoljunk mindazokra, akik a segítségben, segítségnyújtás megszervezésében, lebonyolításában áldozatos munkával részt vesznek. Legnagyobb cél pedig itt a földi létben ember lenni mindig, minden körülményben, írta Arany János. Gyakran eszünkbe jut ez. És van-e recept a megoldásra? Recept nincs, csak egy Széchenyi Istvánnak csodálatos jó tanácsa, fontos, rövid megállapítása. Légy hű, dolgozz keményen, és bízzál, mert akkor bízhatsz jövődben, nemzetem. Június Jézus szívének hónapja. Ő hozzáfordulunk. Jézus szentséges szíve, jöjjön el a te országod, az egész világra, és mindnyájunk szívébe, Szűz Mária szeplőtelen, édesanyai szíve által. Imádkozva kérem, Istenem, add meg, hogy így legyen. Jézus, bízunk benned.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.